Áldás, békességet kívánok mindenkinek. Nagyon sok szeretettel köszöntök itt mindenkit a templomunkban, nagy péntek esti istentiszteletünkön. Sok szeretettel köszöntöm a ma esti igehirdetőnket, legátusunkat, Fodor Istvánt, aki a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának közövényes hallgatója. Legyen a mi Urunk Istenünk áldása az ige hirdetésén és hallgatásán is.
Kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Jézus dicséreteket énekelve ment az olajfák hegyére, hogy lélekben készüljön a kereszthalára. Mi is így készüljünk a kereszthez menni. Énekeljük a 334. dicséretünk első 5 versét. 334. dicséretünk így kezdődik. Ó Isten, aki törődött szívet, meg nem utálod. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az Ószövetségből, amint azt olvasom Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből, az 53. fejezetéből a 3. verstől a 8. versig Isten igéjét ülve hallgassátok meg. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindjárt tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Eddig a felolvasott ige szakasz. A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megtartását és szívünkbe fogadását. Gyertek és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Jézus, amikor arra gondolunk, hogy szenvedtél értünk, akkor sokszor az igazságtalanság és sokszor az öröm keveredik bennünk. Nem tudjuk, hogy örüljünk-e neki, vagy szomorkodjunk. Nem tudjuk, hogy hálát adjunk el, vagy inkább vádoljuk magunkat. És vádoljuk az emberi bűnt, hogy ilyet végre véhez vihet. Látjuk, hogy te közel vagy azokhoz, akik alázatosak, és akik megtört szívűek, és felemeled azokat, akik alázatosak feléd, és meggyógyítod a megtörtek lelkét. Köszönjük, hogy ezt vitted véghez ott a keresztfán, ezt a gyógyítást. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy mi az egyetlen út, amin hozzád lehet jutni. Most ünneplőbe öltöztettük ezt a helyet is, ünneplőbe öltöztettük a szívünket is, és úgy jövünk eléd, hogy együtt emlékezzünk erre a gyógyulásra. Együtt emlékezzünk arra, amit véghez vittél a te fiadban, mi atyánk. És azért jöttünk el, hogy újra átgondoljuk, és újra átérezzük mindazt, ami benne végbe ment. Kérünk, hogy vezesd a mi elménk, vezesd a mi szívünk, és Szent Lelked által kérünk, hogy magyarázz nekünk azt az igét, ami ömest meg fog szólalni, és amit megőriztél számunkra, hogy itt is olvassuk 2000 évvel az események után. Úrunk Istenünk, úgy érezzük, hogy áthidalod ezeket a határokat. Számodra nincs idő, számodra nincs tér, és átélhetjük, és megtapasztalhatjuk azt, ami ott a keresztfán történt. És közvetlenül hozzánk közel állónak érezhetjük mindazt, amit műveltél Jézuson keresztül. Kérünk, hogy légy így itt, Szent Lelked által, és teted szent összegyülekezéssé, ami gyülekezetünket és Isten tiszteletünket teted ünnepé. Amen. Az ige hirdetése készülve énekeljük a már megkezdett énekünknek 6., 7. és 8. versét, tehát 334. dicséretünk 6., 7. és 8. versét énekeljük. Thank you. Isten igéjét olvasunk közöttetek Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 15. fejezetéből, a 33. verstől a 39. versig, ami alapján az igét hirdetni kívánom. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Éloi, Éloi, lamma sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, látszára tűzte, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Eddig a felolvasott ige szakasz. Ma délelőtt végig is élhettük, végig énekelhettük a passió alkalmával Jézus szenvedés történetét, és ezt a történetet is bizonyára sokan sokféleképpen már ismerjük, ezért most én egy központi részét szeretném kiragadni, Isten segítségül hívva, és ez Jézusnak az a mondata, amikor kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? 3 fontos dologról kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az Isten nélküli ember, milyen az is, hogy ezt Jézus hogyan élte át. Azután arról, hogy hogyan kérdez Jézus kereszten, és hogy hogyan éli meg mégis ezt az Isten nélküliségét. És a választ kapó ember. Ez a 3 rész, amire fel szeretném építeni a mai prédikációt. Fontos, hogy tisztázzuk, hogy kit látunk a kereszten. Hétköznapi emberekkel elbeszélgetve Jézus haláláról különböző koncepciókat hallunk. Van, aki azt mondja, hogy igen, egy jó ember volt, aki a rossz emberek kezébe került és áldozatául esett, nekik mondhatjuk, sok mindent rámondanak Jézusra, hogy ő egy proféta volt, akit a zsidók voltak, akik megfeszítettek, és ezért az ő saruk elsősorban az, hogy Jézus meghalt. Viszont keresztényként azt hiszem, hogy ezeket nem szabad egyenként és önállóan kezeljük, ezeket az igazságokat. Mert látnunk kell Isten fiát, ahogy az én bűneimért a keresztfán van. És ez nem a zsidók az oka, hanem én vagyok az oka, és nem csak egy jó ember, hanem valóban Isten fia az, aki a kereszten szenved. Szenvedés nem csak testben, hanem lélekben is. És ez az, amit igazán kimond az igénk: én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor ezt Jézus kimondja, akkor nekünk is elkerekedik a szemünk, hogy vajon az, aki annyi csodát tett, annyit tanított Isten országáról, az vajon tényleg átélhet-e ilyet? És úgy látszik, hogy igen, átélhet. Vajon miért? És olyan hogyan történhet ez meg? Fontos, hogy tisztázzuk, hogy Jézus az emberi bűnöket vette magára, az emberi bűnösségét, és az Isten előtti ítéletet ezért kell elszenvedje. Úgy lehet ezt jól megértenünk, mint hogyha köztünk is Isten között egy szakadék lenne. És ehhez a szakadékon valakinek át kell menni, és valakinek ezt a kettőt össze kell foltozni, és ez maga Jézus, ez a híd, aki megteszi a halálával ezt a nagy lépést, amit az ember nem tehet meg. Nemhiába olvastam fel az Ószövetségi igérészt, amiben kimondja az igénk, hogy eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozza. Tehát ráadásul még azt is gondolhatják a zsidók, és azt is gondolhatja egy egy ember róla, hogy hát ez volt a sorsa. Hát valószínűleg ő rontott el valamit. Ez nyilván nem igaz. Passió című filmet gondolom többen láttuk, és ezzel kapcsolatban szokták sokszor felhozni, hogy túl sok vér van benne, és túl sok erőszak van benne. De ezt nem szeretném tárgyalni, hogy mennyire igaz ez az állítás, csak annyit szeretnék megalapítani, hogy nyilván a rendezőnek volt egy célja azzal, hogy annyi vért és annyi erőszakot tett ebbe a filmbe. Mert valami pluszt akar kifejezni, valami olyat akar kifejezni, ami a testi fájdalmakon túl valami olyan lelki fájdalom, amit nem lehet szóban kifejezni, amit nem lehet megjeleníteni a filmvászon. Valami olyat, amit csak lélekben lehet átélni, és amit Jézus valóban átélt, ezt az elvetettséget. Mindenki ismerjük azt a szót, hogy istentelen. Talán mondjuk is némely bűnözőkre, hogy igen, ő egy istentelen bűnöző, mert nincs Istene, nincsen akire felnézzen, nincsen olyan tekintély előtte, aki igazán meg tudná határozni az életét. De vajon tudjuk ezt úgy érteni, hogy meglássuk benne azt, hogy igen, valóban, az ő életének ez a legnagyobb problémája. Nincs vele Isten, nincs ő Istennel, és ezért istentelen, de nem azért, mert ő lenne ebben a gonosz fél, hanem valamilyen szinten ő is elszenvedője annak, hogy nincs együtt Istennel, és nem ő szerinte élni az életét. Ez az elhagyatott állapot, az Isten nélküliség állapota, ez a pokol. És ez pedig most nem túlzás, hanem valóban bibliai és teológiai értelemben az Isten nélküli hely, az a pokol, ahol nincs kihez szóljak, ahol nincs aki meghallgassa az imám, nincs ez, aki reményt nyújt, nincs ez, aki megmondja, hogy mi végre vagyok ezen a földön, hanem csak én vagyok. Ebben a tökéletes egyedül létben van Jézus kereszten. Mindenki más csak néző, mindenki más csak megfigyelő, és talán vannak mások is, akik szenvednek, de ők, a két lator, ők valóban bűnösök, míg Jézus nem az. Jézus imáját, amit elmond, vajon hogyan tudta ő ezt elmondani? Ha én Istenem, miért hagytál el engem? Nem érezzük ebben a furcsaságot, hogy egy Istenhez beszél, aki úgy érzi, hogy nincs vele. Érzi, hogy nincs vele, és mégis megszólítja valamiért. Jézus nagyon jó példáját nyújtja annak, hogy nem csak annak, hogy milyen az Istennel együtt élt élet, és milyen az, amikor helyes Isten kapcsolatban megy az ember az egész életében, ezt mutatja meg, hogy gyógyít és tanít, és a szeretetet sugározza, és amikor elvetettségben van, akkor is a leghelyesebben és számunkra jó példaként áll előttünk, ekkor is imádkozik. És bár úgy érzi, hogy a plafonról visszaverődik az imája, talán úgy érzi, hogy tényleg jelenleg nincs semmi értelme, hogy Istenhez szóljon, de mégis ez az egyetlen reménye, és ez az, amiben igazából belekapaszkodik. Az igény nem véletlenül a magyar fordítás is közli a héber szavakat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt kérdezi Jézus a kereszten. Kérdez, és nem vádol. Azt kérdezi, hogy miért hagytál el engem? Ez pedig azért fontos kiemeljük, hogy miértünket, csak egy rövid kitérővel, hogy nekünk milyen miértjeink vannak. A magyar nyelvben hányféle miértet ismerünk. Mert valahogy csak egyre gondol az ember, mint hogy milyen célból, ott van az, hogy milyen okból. Kétféle miértünk van. És a héberben két külön kérdőszó van erre, és Jézus a lammát használja, tehát a mi célbolt használja, nem a mi okbolt. Legtöbbször a vádló kérdéseink ezek, amikor valaki megsért, hogy miért ütöttél arcon? Miért csinálod ezt? Most miért csinálod ezt? Amikor úgy érezzük, hogy a másiktól számon kérhetjük, hogy mi az ő indítéka. Jézus viszont a célt kutatja. Azt kérdezi ez a haldokló ember itt a keresztfán, hogy én Istenem, Mi a célod azzal, hogy szenvedek? Megátalkodottan optimista ember, nem lehet ezzel mit kezdeni. Tehát végre letörték, a tanítványok nincsenek körülötte. Végre testében is megtörték. Egy keresztfán van, kivégző eszközön, még talán egy órája sincs hátra a halálig, és megkérdezi, hogy mi a célod ezzel, Uram? Mit elbóhattál el? És valóban a mi miértjénk sokszor vádlóak. Sokszor talán nem is valódi kérdésként, hanem csak ilyen toldalék szóként van ott. Talán hozzátartozunk, hogy gyászolva, mondjuk éjjelente, vagy sikereinket gyászolva, lehetőségeinket gyászolva. És voltaképpen nem érdekel minket a válasz. Voltaképpen nem érdekel a célja annak, hogy miért történt ez vagy az. A gyerek lelkész mondta nekem egyszer, mindenre választ kap az ember, csak jól kell kérdezni. Szerintem ezt a jézusi hozzáállást kellene és lehetne átvegyük, amikor mi magunk is gyötrődünk a saját miértjeinkkel, a saját személyes miértjeinkkel, amiket nem tudunk talán rögtön kiolvasni a Bibliából, vagy amit nem tudunk rögtön megkapni imádságban. Lehet, hogy csak a kérdésünket kéne egy kicsit alázatosabban feltenni. Ismerek egy kislányt, nevezzük Annának, aki amikor elveszette édesapját, és újra rátört ez a felismerés, hogy meghalt az apja, elkezdett csapkodni maga körül, és valóban csak úgy mindent így lecsapva tett le, az könyvet, asztalra, vagy tányért, bármit, és csak ilyen csapkodhatnékja volt, és rákérdeztem, hogy mi a baj Anna? Válasz az volt, arra haragszom, akire nem szabad. Valóban rossz haragban élni a mindenhatóval. Anna is Istenre haragudott, és tudja, hogy ezt nem szabad, ezért van benne egy feszültség, és akkor nyilván valami elfolytás keletkezik benne, és nem, akkor nem szabad haragudni, de akkor is ott a harag az emberben. A pszichológus azt mondanák, hogy rosszul érzi magát a lány, és ezért vádolja Istent. De én hitem szerint azért érzi rosszul, mert a mindenhatót vádolja. Úgy hiszem, hogy ez az, ami nekünk is segítséget nyújthat, ha nem a vádszavával kérdezünk, hanem a célt keressük mi is. Jó, meg tudnánk tanulni tényleg megkeresni, visszanézni a saját életünkben. Visszanézni olyan dolgokra, amiket elvetettünk, és amikor mi is kimondtuk, hogy miért. És talán közösen keresni válaszokat ezekre a fájdalmas pontokra. Mert nagy áldás is születhet belőle, ha meg tudjuk érteni, hogy valóban ennek is helye van az életemben. És valóban Isten ennek egy célt szánt. És adott hozzá erőt, hogy túléljem, és hogy megtaláljam választ rá. Jézus kérdésére van válasz, és ezt látjuk is, a miénkre pedig egyénileg tudunk megkapni válaszokat. Jézus kérdésére az, hogy miért kell szenvednem, rögtön ott a válasz, nem véletlen, hogy felolvastam az utána következő verseket, két momentumot látunk, a templom kárpitje felülről az aljáig ketté hasad. És a második, ami történik, hogy egy pogány katona hitvallást tesz, és azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. Tudnunk kell, hogy amikor a célokra figyelünk rá, akkor tudnunk kell, hogy a Szentek Szentje volt a jeruzsálemi templomban, amit a kárpit elválasztott. A Szentek Szentje volt, ahol Isten lakozott a zsidó hit szerint. És ez volt az, amiben egy évben csak egyszer egy valaki ment be, a főpap, és ő áldozott a nép bűnéért. Ez az a kárpit, ami ketté hasad. Nincs többé ki nagyon szent hely. Nincs többé olyan hely, hogy azt mondanák, hogy igen, csak ott van Isten, és te csak a főpapon keresztül mehetsz oda. Megnyílt a szentély, és ez az, ami Jézus halálával történt. Nem véletlen, hogy pont ide van téve ezek után az igék mögé, mert ez volt a célja Jézus halálának, hogy kiengeszte Isten haragját ami minket elválasztott tőle a bűneink miatt. Úgyhogy ez az egyik, amiben megnyilvánul az, hogy nyitva az út Istenhez. Másik pedig az, hogy nyitva az út, hogy felismerjük a saját bűnösségünket. Ott van egy katona, egy pogány katona, nem is zsidó, tehát nem mondanánk, hogy abban a vallásos környezetben nő fel, ahol, amiben ezek a bűn és hasonló szavak ismerősek, tehát egy pogány katona, aki tetlegesen részt vesz Jézus keresztre feszítésében, és ott hangosan kimondja, hogy ez valóban Isten fia volt. Ennél, tehát én ha ott lennék ebben a helyzetben, akkor talán elszégyelném magamat, és elmennék. És nemhogy még kimondjam. De hitet van róla, hogy igenis ő bűnös, és felismeri önmagában azt, hogy mi történt. Nyitva az út Istenhez, és ez az, ami Jézus halálának célja volt, és ez volt, ami Jézus kérdésére a válasz. Miért hagytál el engem? Az ő elhagyatottsága az a mi elhagyatottságunknak helyébe került. Nyitva az út. Látnunk kell, hogy az örömhír, amiről beszélünk, ezt egy amerikai prédikátor mondta, the good news were bad news first. Tehát az örömhír előbb rossz hír. Előbb az a rossz hír, hogy igenis te bűnös vagy, és ezért valaki valami nagyon nagy árat fizetett. És aztán jön a jó hír. És az előbb ilyen letargiával érintette meg a katonát, és talán nem látjuk, hogy mi történt később, de lehet, hogy ő is megtört. Van egy énekünk, ami így szól, hogy sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. Például ezzel nagyon nem értek egyet, mert tudjuk, hogy mekkora volt az áldozat. Tudjuk, hogy Isten fia az ő ember voltában elhordozta a mi bűneinket. És nem csak, hogy a bűnünk miatt, a bűnünk ért tette mindezt. Nem elszenvedője volt. Nem csupán egy sajnálatos esemény, ami a kereszten történt, mert akkor, hogyha valóban csak Jézus csak egy ember volt, akit csak úgy feláldoztak mások, akkor hozhatnánk több más ilyen történelmi példát is, de azok csupán sajnálatosak és szomorúak, mint Jézusé egyszerre sajnálatos és egyszerre örömteli esemény. Úgy vehette át rólunk mindezt a sok bűnt, ez sokszor kérdés, hogy ő, aki oly távol van tőlem, és aki Isten fia is volt, hogyan lehet az, hogy jogilag mindezt magára vállalja, úgy, hogy egyszerre szeretett, és egyszerre azonosult velünk, mint emberekkel. Ezek két lehetősége van a helyettes elégtételnek jogi értelmekben is. És ő mindkettőt beteljesítette. Ezáltal tehetett eleget értünk. Tehát nem csak testében, hanem nem csak testében vált emberré, hanem valóban Isten szeretetét nyilvánította ki felénk. Az előbb említett kislány, akiről beszéltem, Istenre haragudott. És kicsivel később ő jött oda hozzám, és megkérdezte, hogy miért halt meg az apám? Erre a válasz ez volt. Igen, sokan teszik fel ezt a kérdést. Miért halt meg? Sokan élnek évekig egy rosszul feltett kérdés nyomása alatt. Csak hogy ezek az emberek elfelejtik feltenni a kérdést, miért volt egyáltalán. Ekkor elmosolyodott a lány, és megtanult kérdezni egy örök életre. Amen. Gyertek és válaszoljunk imában az ígére. Mennyei Atyánk, olyan rejtelmesek az utak, amiken Te vezetsz minket. Annyira nem látjuk a miértjét a dolgoknak, és önmagunktól hajlamosak vagyunk, hogy belefeledkezünk a sok fájdalmunkba, belefeledkezünk a nehézségeinkbe, és nem tudjuk meglátni benne azt a jót, amit készítesz. Urunk Istenünk, mit szeretnénk nem csupán gyászolni ma, hanem emlékezni arra, hogy a halál célja később az, hogy feltámadjon Jézus. Nem csak, hogy gyászoljuk őt, hanem ünnepeljük is őt, mint aki a holtak zsengéje volt, az első, aki feltámadt. Úrunk Istenünk, úgy jövünk most hozzád, mint akik sokszor nem ismerjük fel, hogy egyáltalán mik vannak, miről szól az evangélium. Sokszor nem ismerjük fel, hogy miértünk van, és hogy mekkora a te szereteted, ami igazából a motivációja mindennek, amit teszel. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy ezt a nagy áldozatot meghoztad, és hogy Jézussal együtt szenvedtél a keresztfán, és te is átélted azt a fájdalmat, amit mi sokszor elszenvedünk mások iránt. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy adj bátorságot, hogy tovább is tudjuk adni, és el tudjuk mondani azoknak, akik elő lehet akarjuk az arcunkat, hogy valóban nem ez az egyetlen esély. Nem csak a szenvedés az egyetlen esély, hanem van felemelkedés. Van feltámadás, van veled élt élet. Úrunk Istenünk, így köszönjük, hogy megnyitottad az utat, hogy nyitva a szentély, hogy van célja az ő szenvedésének is, és hogy lehet a miénknek is. Kérünk téged, hogy mutasd ezt meg mindig, és vezess minket az úton tovább. Amen. Most pedig imádkozzunk el együtt a mi Úrunk Jézustól tanult imádságot.
Mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is, amint az a lényeget, ahol a mindenünk van, és bocsáss meg a mindenünket, úgy éppen a kisztányosságunkból ezt a nevedet működésztetünk, és minden mindenket is értékes mondani, hogy szabadon is megvonni ezt a dolgot, mert tőle az ország, a hatalom és szükségesség, mindenből kérdés, hogy nem állunk.
Az áldásra készülve énekeljük a 344. dicséretünket mind az 5 versszakával. 344. dicséretünk így kezdődik: királyi zászlók lobognak. kérjük Isten áldását. Áldjon meg titeket az Isten, aki a diadalmat adja nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Annak okáért, atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ámen. Áldás békességet. Viszontlátásra.
Áldjon meg
titeket
a mi Úrunk Istenünk, hogy hallottad itt a nagy pénteki evangélium most ezen az estén, és köszönjük szépen a szolgálattevőnek az ige hirdetését. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepi Isten tiszteletekre is. Első napján is és második napján is 10 órától lesznek az alkalmaink. Mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk így imádságos szívvel, még a húsvét ünnepére. Jó pihenést kívánunk mindenkinek, áldás, békesség, Isten velünk, viszont áldásra.